Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az Európai Unió tanácsa az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet. A szabályozás értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala is tilos lesz az EU-ba. A teljes tilalom a csepp folyósított gáz esetében 2027 elejétől, a vezetékes esetében az év őszétől lép életbe. A szabályok megsértése esetén a szankciók magánszemélyeknél 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhetnek. A tagállamoknak március 1-jéig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Bekéretik Ukrajna magyarországi nagykövetét az ukrán politikai vezetők utóbbi napokban tett kijelentései miatt, közölte a kormányfő. Orbán Viktor ezt azzal indokolta, a múlt héten több vezető ukrán politikus, köztük maga Volodymyr Zelenszky elnök is, sértő és fenyegető üzeneteket fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben. A magyar miniszterelnök a nemzetbiztonsági szervezetekre hivatkozva azt állítja, a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés sorozatba illeszkednek, amelyekkel a magyar választásokba akarnak beavatkozni. Az ukrán-magyar határszakaszon 4039-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 19 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Volodymyr Zelenszky felszólította az ukrán légvédelmet, hogy hatékonyabban védje Kijevet és általában Ukrajnát, tekintettel az orosz légicsapások okozta masszív károkra az energetikai infrastruktúrában, valamint az országszerte jelentkező áram- és fűtés kimaradásokra. A légierő vezetésének gyorsabban kell reagálnia, hangoztatta az elnök. Zelenszky Kijevben találkozott annak a delegációnak a tagjaival, amely pénteken és szombaton amerikai közvetítéssel Abu Dhabiban az orosz féllel tárgyalt. Hosszú idő után ismét volt találkozó az amerikaiakkal és az oroszokkal. Megvitattunk különböző, jellemzően katonai jellegű kérdéseket, a háború lezárásával kapcsolatos intézkedéseket, mondta, hozzátéve szó volt egy lehetséges tűzszünet ellenőrzéséről, illetve felügyeletéről is. A delegációk a jelenlegi tervek szerint vasárnap ülnek ismét össze. Ezen a héten indul a nemzeti petíció postázása, mondta el a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs megismételte, három kérdésben lehet véleményt nyilvánítani. Nemet lehet mondani Ukrajna további finanszírozására, a rezsiárak háború miatti emelésére és Ukrajna Európai Uniós tagságára. A MOL 900 millió és 1 milliárd euró közötti áron vásárolja meg a szerb NIS olajvállalat többségi részesedését az orosz Gazpromnyevtől, árult el Alekszandr Vučić szerb elnök a Blik TV-nek adott nyilatkozatában. Az ügylet lezárásához az illetékes amerikai szervezet, valamint a szerb állami és regionális hatóságok jóváhagyása is szükséges. A felek március 31-ig tervezik aláírni a végleges adásvételi szerződést. Az iráni vezetés újabb amerikai-izraeli katonai csapás lehetőségére készül, miután az Egyesült Államok a térségbe vezényelte a USS Abraham Lincoln repülőgéphordozó harccsoport kulcsegységeit, írta az Index hírportál. A Washington és Izrael által képviselt katonai erő elegendő lehet az iráni rezsim megbuktatására, miközben Teherán belső feszültségekkel, súlyos gazdasági válsággal és nemzetközi elszigetelődéssel néz szembe. Egy iráni ellenzéki hírportál, az Iran International arról számolt be, a rezsim ellenes tüntetések csúcspontján január 8-án és 9-én több mint 36 ezer emberrel végzett az iráni vezetés brutális módon az utcákon. Minnesotába küldi Tom Homant, az amerikai határőrizet megerősítésért felelős kormányzati illetékest az amerikai elnök a múlt heti haláleset kivizsgálására. Előzőleg egyre több republikánus képviselő követelt mindenre átterjedő vizsgálatot a tüntetések közben már második halálos áldozatot követelő lövöldözés miatt. A határőrség egyik ügynöke múlt szombaton lőtte le a 37 éves Alex Prettit, a férfi a helyszínen életét vesztette, ami újabb tiltakozásokat váltott ki a szövetségi bevándorlási hatóság jelenlét ellen. Végül az időjárásról. Általában kitisztul az ég, de maradnak borultabb tájak, a szél mérsékelt lesz, a csúcshőmérséklet 5-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban elsőként a mezőzombori Kisvasút múzeumot látogatjuk meg, majd árnyaljuk némileg a Tököl Imréről kialakult képet, és végül megismerjük egy kicsit az évásványát és ősmaradványát is. A részletek. Mesebeli tájak, valósághű helyek és növényzet, kézzel festett figurák, precíz részletek találkoznak a mezőzombori miniatúr interaktív vasútmodell kiállítás impozáns terepasztalán és a tárlókban megjelenített életképeken. A terepasztal interaktív, mely teljesen új perspektívába helyezi a kiállítást, így a vasútmodellezés fogalmát. A következő percekben tartsanak velünk Mezőzomborra, a Rákóczi út 25 szám alá. Tárlatvezetőnk Simkó Krisztián, a múzeum alapítója.
Elsőként egy gyerekkorban találkoztam magával a vasútmodellel. Még kiskoromban egy karácsonyra kaptam egy kis szettet, amit apukámmal összeraktunk. Ez egy körpálya volt, és ezen szaladgált körbe a kis mozdony a karácsonyfa alatt. Az első találkozásom tehát ez volt, de egyébként, amikor elindult bennem a vasútmodell iránti szeretet, vagy ennek egyáltalán a feltérképezés, az körülbelül 16 évvel ezelőtt volt. Egy nagyon érdekes dolog történt, szintén édesapámnak köszönhetem ezt a pillanatot. Ő üzletkötő volt, illetve régiséget gyűjtött. És egyszer hazahozott egy bőröndöt, ami le volt zárva. Nem tudtuk, hogy mi van benne, és ezt közösen fölnyitottuk, és ebbe voltak különböző vasúti szerelvények, kocsik, sinek, váltók, ehhez köthető dolgok.
Jó régiek
voltak, így van, de ettől függetlenül, hogy régiek voltak, és talán valamelyik ütött kopott is, de az egyik kocsi nekem annyira megtetszett, a formája, a színe, és ez indított el azon a pályán, ami tulajdonképpen ide nőtte ki magát, hogy egy kiállítás készült most már belőle.
Egyébként Mezőzomboron van vasútállomás?
Van vasútállomás, sokszor érkeznek hozzánk vasúttal is, és nincs is messze tőlünk, körülbelül egy 900 méterre van vasútállomás.
Mutassuk be, hogy mi az, amit itt láthatunk, és hol kezdődik egy tárlatvezetés.
Kezdhetjük itt a fő attrakciónál, tehát ez a terepasztal összesen 18 méter hosszú és 3 méter mély. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy fantázia terepasztal, ez azért teszem hozzá mindig, mert rengeteg alagút van benne, hidak, ami a magyar vasútra nem jellemző, de nagyon szerettünk volna valami magyar témát adni a terepasztalnak, és a téma az Kelet-Magyarország lett. Itt, ahol most állunk, velünk szembe a gödöllői vasúti pályaudvart lát. A környezete is úgy lett kialakítva, ahogy ez Gödöllőn található, a színes zajvédőfal, az autós felüljáró, itt ez a két épület, ez a kis erdős rész is, ez mind Gödöllő vasútállomásához tartozik. A többi, ami már körülötte van, az már a fantázia része.
Bocsánat, de Gödöllőn van egy régi épület is, és ez, ami itt van, ez az új.
Így van, nagyon jó meglátás. A királyi váró, az, ami még Gödöllőn megtalálható, nagyon szerettük volna föltenni a terepasztalra, de egyszerűen már nem fér ide. Úgyhogy ez a szépség hibája ennek a gödöllői pályaudvarnak.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi hiányzik, de nekem igazából nem hiányzik, mert pótolják más épületek, még olyanok is, amelyek mondjuk félkészek.
Így van, itt láthatunk egy építkezést, illetve egy olyan városrészt, ahol az építkezés folyamatban van. Különböző fázisokban van, amelyiknél a falak állnak, van, ahol már a tetőt készítik, és van, ahol már akár kész épületeket is láthatunk.
Menjünk tovább, akkor Gödöllőtől indulva, hova érkezünk?
Ott fent láthatunk egy kis állomást, az a korabeli aszódi pályaudvar, az 1900-as évek elején nézett így ki ez a pályaudvar.
Ott is új van most már,
így van, de mi szerettünk volna egy ilyen régi, magyar, autentikus állomásépületet ábrázolni, úgyhogy erre esett a választás, egyébként egyetlen egy fekete-fehér fotó maradt erről, és a képzőművész kollégám ebből az egyetlen egy fekete-fehér fotóból alkotta meg ezt az állomást. És mellette található egy templom, majd erre lehet, hogy inkább később térnék ki, mert ez egy picit komplexebb lesz, és hogyha tovább megyünk, akkor láthatjuk a Mátrában lévő Kozmári kilátót, lassan elérkezünk a terepasztal közepéhez, itt van egy ipari park, ez a
napelemekkel.
Napelemekkel, így van. Itt a Borsodkem, mert próbáltuk abból egy pici részletet ide elhozni, nagyon sokat fotóztunk, sok kép készült a Borsodkemről, és abból egy pici részlet az, ami ide került. Ha tovább megyünk, akkor elérkezünk a Miskolctiszai pályaudvarhoz, illetve itt látható az Avasi kilátó, ez még a felújítás előtti állapot, és hát a legvége a terepasztalnak az pedig Tokaj hegyalja, ott a szőlős dombokat látjuk a Tokaj hegyaljára jellemző két ikonikus épülettel. És talán ehhez fűzném hozzá akkor a templomot is, ugyanis én személy szerint nagyon szerettem volna, hogyha a kereszténység is helyet kap ezen a terepasztalon. És három olyan helyszín lett kialakítva, ami a kereszténységet próbálja bemutatni. Az egyik nyilván a templom, és hát nyilván ez a hármas szám sem véletlen, a Szent Háromságra utalva. A templom az az atyát testesíti meg, itt a terepasztalon, a fiút az áldó Krisztus szobor, ami
tarcalon.
A tarcalon, így van, illetve szintén tarcalon található Szent Teréz kápolna, ez pedig a Szentléleket próbálja meg így elénk tárni. Nagyon érdekes dolog fűződik a templomhoz, amit az építés során nyilván nem tudtunk, hogy ez így fog alakulni, de hogy nagyon sokan, akik eljönnek hozzánk az ország bármely részéről, nagyon sokan ráismernek a saját templomukra.
Pont ezt akartam mondani, én azt hittem, hogy ez a budafoki Szent Lipót templom.
Ezt még nem hallottam, de már nagyon sokat hallottam, hogy Debrecenben, a mi templomunk, meg Egerben, meg nagyon-nagyon sok helyről. Ez azért van, mert ez egy tipikus barokk katolikus templom. Nagyon sok ilyen forma van, nagyon sok ilyen épület van az országban, és nagyon sokan a magukéknak tekintik, és most lehet is hallani, hogy harangozik, ugyanis ez időközönként harangozik ez a templom.
És ez a kis romos épület, amit már a gaz is felvert itt előttünk, hol áldogál?
Ezt az épületet az Abujszántó melletti Cekeházán lévő Patai kastélyról mintáztuk. Nem pontosan ugyanúgy néz ki, de az ihletet az adta. Ez egy nagyon romos, lerobbant állapotban lévő épület, ez maga 400 munkaórát foglal magába.
És miből vannak ezek a házak? Ugye a házak, meg a gyárok, meg hát minden, ami itt fölépült.
Vannak olyan épületek, amiket meg lehet venni vasútmodellezőboltba, ezeket nyilván össze kell rakni, valamelyiket át is kell festeni, itt láthatunk ezekből néhányat, illetve az egyedi épületek, az állomási épületek, azokat pedig mi készítjük egyedi tervezéssel, egyszerű műanyaglapokból.
Egyszerű vagy nem egyszerű? Ha 400 munkaóra egy ilyen kis épület, akkor mégsem olyan egyszerű.
Hát igen, ezt a terepasztalt 12-en építettük összesen, 2 év alatt készült el, és a teljes munkaidő az 13.000 óra volt. Szoktam sokszor mondani, hogy a terepasztalt többbe került, mint az épület, amiben vagyunk.
És csak a kisvasutakat szeretik, vagy a nagyokat is?
Nagyon szeretjük a nagyvasutat is, nyilván, főleg amióta foglalkozunk a kisvasúttal, azóta aztán még jobban. Sokszor fényképezzük a nagyvasúton a közlekedő szerelvényeket, és sokszor próbáljuk meg úgy összeállítani itt a terepasztalon lévő szerelvényeket is, amit fényképeztünk a valóságban. A megnyitásunk óta több olyan szerelvény került már fel a terepasztalra, amit ilyen fotók alapján állítottunk össze, és úgy került fel.
Kis emberek, emberkék is vannak, ezáltal is élethűbb lesz ez az egész látkép, amit látunk, meg autók, még a lámpájuk is világít, a házakban föl lekapcsolódik a villany, mintha élnének bennük.
Igen, a figurákat, azokat mi festettük ki, közel 1000 figura került kifestésre, általában 5 szín kell egy figurára, először lefestjük egy ilyen bőrszínnel, kap egy alsó-felső ruházatot, cipő, haj, és tulajdonképpen ez az 5 alapszín. Ha már kell még egy nyakkendőt festenünk rá, vagy bármi mást, az már lehet, hogy egy 6. szín lesz.
De hát ezek csak 1 centis emberkék.
Nincs 2 centinél magasabb emberkénk, még hogyha föltart valamit a kezében, akkor sem. Ez egy nagyon sziszifuszi munka. Elsőként, amikor belekezdtünk, még mikroszkópot használtunk, később már nagyítót, és néhány hét múlva pedig már szabad szemmel festettük. Annyira hozzá lehet ehhez szokni, hogy az embernek nincs szükség ilyen kiegészítőkre.
És egyébként titok, hogy a szakmája kötődik-e a vasúthoz?
Senki, aki itt dolgozott, senkinek nem volt kötődés a vasúthoz, nekem sem. Ez egyébként okozott is problémát, mert például a vasúti jelzőket nem tudtuk, hogy hová kell tenni, és milyen színképet kelljen, hogy mutasson. Úgyhogy ehhez egy mozdonyvezetőt hívtunk segítségül, és az ő segítségével kerültek be a jelzők.
És a vonatok, beszéljünk akkor a vonatokról, a mozdonyokról, vagonokról, tehervagonokról, ezek bolti darabok?
Igen, a vasúti mozdonyokat, kocsikat, azokat meg lehet vásárolni. A legfőbb gyártó Németország, tehát a legtöbb ilyen mozdonykocsit Németországból szereztünk be, de van egyébként közt olyan is, amit mondjuk Franciaországból, vagy mondjuk Amerikából kellett megvásárolnunk.
Amerikából, de hát valamelyiken ott van még, hogy MÁV start.
Igen, vannak olyan német gyártók, akik gyártanak magyar vasúthoz köthető kocsikat, mozdonyokat, úgyhogy ezek pont azok.
Vannak neveik, vagy beteneveik a mozdonyoknak, itt tetszik többféle is. Az, amit éppen szerelnek, az egy Szergely?
Az egy Szili.
Ez egy Szili, de hát a Szili az nem...
Amíg hátul mozdony? Van a kék, arra gondolunk?
Nem a kékre, a pirosra.
Jó, ez egy nohab. Ez
akkor mögötte van a Szili.
Igen, ezt ki is tudjuk innen mozgatni.
Elindult a nohab, ennek akkor ez volt a neve.
Igen, ez a nohab.
Akkor mögötte az a kis csőrös, az mi?
Az egy tipikus magyar tolató mozdony, M43-os, most ennek hirtelen nekem sugrik be a beceneve, de itt tipikusan olyan mozdonyokocsik vannak, amik a magyar vasúton találhatók.
Például csörgő, melyik a csörgő?
Itt a két csörgőnk, aha, itt állnak a tiszai pályaudvaron.
Szergely van-e?
Szergely van, jelen pillanatban most nincs feltéve a terepasztalra, de egy Szergelyünk van, igen.
Itt van egy szerelőcsarnok, melyikről mintázták?
Miskolcon a tiszai pályaudvar mellett található egy járműjavító, és nem feltétlenül arra hasonlít, de szerettünk volna mi is egy járműjavítót betenni a terepasztalra, és hát nyilván a tiszai pályaudvar mellé tettük be, ugyanúgy, ahogy a valóságban.
És miért bőg a tehén?
Mert ott van egy tehenészetünk, és annak a tehenei bőgnek.
12-en álltak össze, hogy összehozzák, megépítsék ezt a terepasztalt. Miért?
Mindig azt szoktam mondani, hogy ez annyira komplex ez az építés, mint hogyha valaki most egy új házat szeretne megépíteni. Tehát kell hozzá egy tervező, kömüves, ács, villanyszerelő, bádogó, stb. Sorolhatnám, és hogy ezek a szakmák összeállnak, akkor létrejön belőle nyilván egy csodálatos épület. A terepasztal tulajdonképpen ugyanígy épül fel. Kellett hozzá...
Közben sötét lett, a hallgatók nem látják, de tompultak a fények, ki lett világítva az avasi kilátó, az üzemek, a pályaudvarok, felkapcsolódtak a lámpák.
Igen, ilyenkor nagyjából 1000 LED világít egyszerre. A terepasztal úgy lett kialakítva, hogy körülbelül 10 perc nappali fényben legyen megvilágítva, és 7 perc éjszaka. A kettő között van 1 perc átmenet, tehát próbáltuk a sötétedést és a reggeli világosodást is, vagy a pirkadatot is egy picit lemodellezni, és ezt láthatjuk most.
Akkor ott hagytuk abba, hogy kell egy bádogos, egy tetőfedő, köműves.
Így van, itt a terepasztalhoz is kellett olyan, aki a makettozáshoz ért, tehát aki el tud készíteni egyszerűen fényképek alapján egy-egy épületet. Volt olyan kollega, aki csak a fákat készítette, volt olyan kollega, aki csak az elektronikához értett, és ő például a ledeket, a világítást kötötte be, vagy amiről az előbb is beszéltünk, hogy az épületekbe föl lekapcsolgatnak a lámpák, ez is egy külön elektronika kell, amit föl kell programozni, erre a programot meg kell írni. Van egy kollega, aki ennek a szakértője, és ezek a tudományok kellettek, hogy összeálljanak ahhoz, hogy ez így létre tudjon jönni.
Hagyjuk el most akkor ezt a terepasztalt, mert van itt még más látnivaló. Minden esetre a gombok rendeltetését azért mondjuk el, mert időnként, vagyis hát kb. Másfél méterenként gombok világítanak arra ingerelve, hogy meg is nyomjuk őket.
Így van, a kiállítás interaktív, több mint 50 ilyen gomb van a teljes kiállítás területén, és mindegyik gomb megnyomásával valami történik, tehát egy picit bele tudunk nyúlni a kis mini világnak az életébe. Szándékosan nincs kiírva, hogy melyik gomb mit csinál, azért, hogy a felfedezés örömét így meghagyjuk.
Megnyomhatok egyet?
Hogyne.
Ebből a kettőből választhatok?
Akár azt is, igen. Nyugodtan.
Nem lesz baj?
Nem lesz baj. Baj az nem lesz.
Akkor a felsőt nyomom, és mi történik? Vagy minek kéne történni, ha...
Most ezt kevésbé látjuk, mert sötét van, de egyébként az előttünk lévő kis tavacskán elindult egy csónak.
Látom.
Annak a mozgását tudtuk elindítani ezzel a gombbal. Ha még egyszer megnyom a gombot, akkor megáll a kis csónak, és egy újabb gombnyomással újra elindul.
Szó szerint mondhatjuk, hogy olyan, mintha élne.
Abszolút, igen, próbáltunk is erre törekedni, hogyha ezt nézzük, akkor egy picit úgy a saját világunkat lássuk így magasabbról.
És mi a jó a kisvasútban? Van a nagyvasútnak, a nagyvasútaknak, mozdonyoknak egy külön rajongótábora, a kicsiknek is van?
Van, abszolút, igen. Nagyon sok látogatóval találkozunk, akik valamilyen úton, módon foglalkoznak a vasút modellezéssel. Van, aki egyszerűen csak gyűjti ezeket, van, aki már el is kezdett akár egy kisebb terepasztalt otthon megépíteni. Nem gondoltuk, hogy ennyi ember foglalkozik Magyarországon is vele, mert ennek Németországban van egyébként a nagy hazája, de nagyon örülünk neki, hogy sokan foglalkoznak itt az országban is ezzel.
Hát megyünk egy másik helyiségbe.
Igen, átjövünk egy másik helységbe. Itt 6 darab úgynevezett dioráma van kiállítva. A diorámáról azt kell tudni, hogy ezek általában kisebb méretű kiállított dolgok.
Mint egy akvárium mondjuk, csak nem hal van benne, hanem egy gyár, egy-egy életkép.
Így van, egy-egy életkép, pontosan. Na most itt is gombok találhatók, hogyha ezeket a gombokat megnyomjuk, akkor ezeknél a diorámáknál is valami történik. Vagy fényeket tudunk fölkapcsolni, vagy itt is mozgásokat tudunk elindítani. Igazából ezzel vezetjük talán úgy jobban be az ide látogatókat magába, ebbe a mini világba. Tehát először ezzel találkoznak, ezekkel a diorámákkal, utána a terepasztallal.
Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy ne ott kezdjük, hiszen messziről is nagyon látványos. Ezek az épületek ebben a 6 diorámában valós épületek?
Ezek már a fantázia szüleményei, ezek nem valós épületek.
De van egy harangöntő üzem?
Így van, ez egy harangöntő üzem. Tehát joystickkal tudjuk mozgatni a harangot le föl, illetve a másik két gombbal a világítást tudtam fölkapcsolni.
És természetesen vonatra pakolják a harangokat, és átmegyünk a következő terembe. Kitalálom. Ez a citadella.
Így van, ez a citadella. A citadellának körülbelül a 2/3, ugyanis a helység már nem adta ki, hogy így fogalmazzak, hogy megépítsük a teljes citadellát, úgyhogy körülbelül a 2/3 látható. Itt is van jó néhány interaktív gomb, ezekkel fényeket tudunk fölkapcsolni, tehát különböző megvilágításba tudjuk a citadellát helyezni. Itt van még egy,
igen?
Itt van még egy téli jelenet. Ennek az az érdekessége, hogy ez nem a kiállítás nyitásakor került ide, hanem ez valamikor menet közben körülbelül egy fél éve. Itt is vannak különböző interaktív gombok, illetve hát ezt már lassan nem is kell mondanom, mert mindenhol vannak interaktív gombok, és hát itt is különböző fényeket, illetve itt is például a malomkereket, a vízmalomnak a kerekét tudjuk bekapcsolni.
Sőt, a cseppkő barlangba is belátunk a hegy gyomrába, ahol éppen barlangászok tartózkodnak. Honnan jöttek ezek az ötletek, hogy miben mi legyen?
Ez mindig közösen jön össze, tehát mindig abból indul ki az ötletelés, hogy itt van ez a üres hely, ide valamit kellene tennünk, hogy kitöltsük ezt a teret is. És mindig azon gondolkozunk, hogy mi az, ami még nincs. Téli jelenetünk nem volt, úgyhogy szerettünk volna egy téli jelenetet, de ha már tél, akkor hegyek, ha már hegy, akkor pedig legyen benne barlang is. És itt az utolsó helység, ez szintén egy vár, ez sem egy valós vár, ezt is a fantázia szülte, ez körülbelül 3 részbe épült fel, először amikor az első része megépült, akkor lényegében csak a várnak az épület, illetve alatta néhány kis domborzat volt kialakítva, aztán egy későbbi munkával ezt még följebb emeltük, még több hegyet építettünk alá, és akkor jött egy harmadik ütem ennek, ahol még feljebb emeltük a várat, és még építettünk alá autós parkolót, egy szép kis szerpentint, ahol föltük sétálni a látogatók, apró kis látogatók.
És ne higgyük, hogy ezek az emberek, az emberkék olyan egy kaptafára készültek, mindegyik más és más. Más a ruhája, az egyik fényképezik, a másik áthajol a korláton, a harmadik éppen caplat fölfelé a vár kapuja irányába.
Igen, ezekből a figurákból nagyon sokféle formát meg lehet vásárolni. Amikor megvásároljuk, ezek mindegyik fehér színűek, és hogy korábban említettem, és ezeket úgy festjük ki. Igen, arra nagyon ügyelünk, hogy kétféle, vagy két ugyanaz az öltözetű figura ne legyen. Erre mi különösen hangsúlyt fektetünk, hogy még ha 1000 figurát festünk is ki, akkor se forduljon elő az, hogy kettő ugyanúgy néz ki. Van még egy vezérlőhelység, azt meg tudom mutatni, az egy nagyon látványos dolog. Itt van amit vezér.
Ja, boszorkány konyha. Jó napot kívánok. Itt látunk mindent.
Igen, ez a vezérlő helység. Előttünk 15 monitor van, és ezen követjük nyomon a vasúti mozgást, illetve itt szerkeztünk még különböző videókat, amit a promóciunk során felhasználunk, de a 15 monitor az csak arra szolgál, hogy a jelenlegi terepasztalt ezzel vezérelni tudjuk.
Ez olyan, mint az igazi?
Így van, nagyon hasonlít az igazira. Ezt visszakaptuk nagyon sokszor mozdonyvezetőktől, vagy éppen a vasúton dolgozóktól, hogy nagyon-nagyon hasonlít a magyar vasúton használt vezérlőegységekre. Nyilván ez fontos is, hogy kapjunk visszajelzést a vonatoknak a mozgásáról, ugyanúgy, ahogy a nagyvasúton is. Úgyhogy itt néhány monitoron csak, mondjuk itt ezt a 3 monitort, hogyha megnézzük, az alsó 3 monitor, ezen csak a teljes pályarajz látható.
És azokon a mutatókon mit mutat? Hány kilométert tettek meg eddig a kisvasúton?
Így van, a mozdonyoknak ki van rakva a kilométerórái, tehát a rendszer számolja azt, hogy mennyi távolságot tett már meg egy-egy mozdony, és azt kell mindegyik mozdonyunkról, most már mondhatom azt, hogy mindegyik mozdonyunkról tudni, hogy már mindegyik több mint 100 kilométert ment. Tehát innen Egerbe, vagy innen Debrecenbe egyesével már mindegyik mozdonyunk eljutott volna.
És egy ilyen kis asztalon
És egy ilyen...
Ami azt jelenti, hogy nem egy kört tett már meg.
Így
vagy
van.
Körbe megy?
Körbe megy. Azt kell erről tudni, hogy a terepasztal alatt alakítottunk ki 3 tárolót. Ezekben a tárolókban vannak felsorakoztatva a szerelvények, és a reggel, amikor elindítjuk a menetrendet, akkor ebből a tárolókból jönnek fel ezek a szerelvények, a látható részre, futnak 1-2 kört, és akkor szépen visszaállnak a helyükre. Aztán őt fölváltja majd egy másik szerelvény, aztán ő is majd néhány kört, és így tovább, és így tovább. Ennek a módszernek az a jelentősége, hogy egyrészt egy változatos vasúti kínálatot tudunk így bemutatni, tehát nem mindig ugyanaz a szerelvény közlekedik, a másik fontos szempont pedig az, hogy kímélni tudjuk a mozdonyokat, mert ezeknek a mozdonyoknak reggeltől estig folyamatosan menniük kellene, annyira fölmelegedne benne az pici kis motor, hogy valószínűleg ez néhány nap után tönkre menne. Így ezzel a megoldással nagyjából egy 8-10 percet fut egy szerelvény, és bent a tárolóban egy 20-30 percet pihen.
Úgy látom, hogy azért a rendelkezésükre álló teret kitöltik. Vannak-e még tervei?
Nagyon szeretnénk bővíteni a kiállítást. Az épületnek a hátsó része az még kihasználatlan. Ott van nagyjából egy ilyen 90 négyzetméteres alapterületünk. Oda szeretnénk egy Budapest témájú terepasztalt megépíteni. Ehhez már elkészült néhány épület, köztük például a Keleti pályaudvar épülete, a Hősök tere, a Szép Művészeti Múzeum, a Vajdahunyadvára, a Terrorháza és még néhány nagyvárosi épület, és azt szeretnénk, hogyha ez megépülne, akkor ezt a két terepasztalt össze tudjuk majd kötni. Most ennek az az érdekessége, hogy a két helység között van 5 fal, 5 elválasztó fal, amit mi már előre átfúrtunk, egyelőre ezek ilyen műanyagajtókkal le vannak zárva, de ha megépül a másik terepasztal is, akkor a falakon át, a Miskolc-Tiszai pályaudvarból, Gödöllőn át, a Keleti pályaudvarba tudna befutni a vonat. És természetesen onnan vissza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy látványosság lenne, nagyon sokat hozzáadna a mostani kiállításhoz. Hát egyelőre nagyon lassú lépésekkel haladunk, de reméljük, hogy ez sikerrel fog végződni.
Az elhangzott beszélgetésben Simkó Krisztiánt, a Mezőzombori Kisvasút Múzeum tulajdonosát hallották. Az 80 perc a Magyar Kultúra jegyében mottóval szervezett programot január 22-én a Magyar Kultúra napján a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Az előadók között volt Kemecki Imre történelemtanár, a Tököli a Felföld üstököse című kötet szerzője. Most őt hallják.
Pontosan azt gondolom, hogy az üstökös az ugye milyen égi jelenség, tehát az, hogy egyszer csak jön, feltűnik, felvillan, majd eltűnik. Na most ugye Tökörinek az életrajza, illetve pontosan ugye a politikai tevékenysége az pontosan így néz ki. Tehát ugye, hogy szinte a semmiből előtűnik, hirtelen villan egy nagyot, ugye ez a felvidéki fejedelemség, majd aztán puf, nagyon hirtelen, ugye történelmi léptékekkel mérve hirtelen eltűnik. És hát nyilván ugye az, hogy ő milyen nyomot hagy maga után, az is egy kicsit hasonló, mint az üstökösé, hogy ugye egyre elhalványuló nyoma van ugye a történeti írásunkban is. És hát ennek köszönhetően úgy gondoltam, hogy kicsit meg kéne erősíteni ezt a nyomot, és kicsit föl kéne erősíteni azt a hangot, ami esetleg nem biztos, hogy mindig pozitív irányba viszi az ő személyiségének a megítélését.
Mondta, hogy 1880 körül vagy után jelent meg.
Igen.
Az utolsó vele foglalkozó komolyabb történeti munka, akkor negatív színben tüntették fel?
Alapvetően az Angyal Dávid féle feldolgozás inkább az összeszedhető, ugye akkor éli reneszánszát igazából ugye a magyar történetírás, gyakorlatilag ugye elkezdik föltárni főként a 16-17. Századi forrásainkat, és ő alapvetően összeszedte ugye a forrásokat, amiket csak elérhetett. Egyébként azt mondják a történészek, hogy ennél alaposabban nem lehet összeszedni tököriről semmit. Tehát tulajdonképpen ezért is maradt az, hogy nem akart senki sem belefogni. Ugyanakkor viszont azt azért hozzá kell tennem, hogy aki elolvassa. Tehát nyilván, hogy ott Angyal Dávid nem fogalmazott jól, vagy szépen, hogy így mondjam. Tehát az azt jelenti, hogy rendkívül nehéz olvasmány lenne, hiszen nem csak, hogy a 19. századi nyelvezettel írta meg, hanem még nagyon sok esetben arra sem fordított tulajdonképpen figyelmet, hogy ilyen hosszas francia szövegeket lefordítgasson egyáltalán, hanem ő ezt természetesnek vett, hogy ez mindenki számára evidens, vagy ugyanígy a latin szövegeket is, amiket ő ugye feltárt, azokat is egy az egyben sokszor beletette a munkájába, vagy lábjegyzetként megjegyezte. De sehol nem látunk ennek a szinte a fordítását, tehát hogy egyébként miről is beszélt. Utal rá természetesen, hogy itt és itt ezt és ezt ugye ki lehet belőle venni, de ezt ellenőrizni hát nyilván azok tudják, akik tudnak ilyen nyelveken, és ugyanakkor tehát azt mondom, hogy ő nagyon részletesen bemutatja ezt. Én úgy éreztem az ő leírásából, hogy nem mondott értékítéletet, tehát nem úgy mutatja be magát az eseményeket, hanem egyszerűen történetíróként rögzíti azt a tényt, ami volt. Ugye elkoriban ez a romantikus történetírás azért néha persze belevitt egy-két ilyen formulát, de alapvetően nem éreztem belőle semmi olyat, hogy ő el akart köteleződni valamelyik irányba ebbe a kérdésbe.
Mégis amikor az ön előadását hallgattam, nekem az volt a benyomásom, hogy egy negatív tököli képet próbál egy kicsit árnyalni. És azért gondoltam, hogy az üstökös nem a legjobb szó, mert annak is van azért egy kicsit pozitív csengése.
Hát de pontosan ez az, hogy az én oldalamról pozitív csengése van ennek a történetnek, hiszen ahogy igyekeztem is rávilágítani, semmiben nem láttam őt rosszabb embernek, és semmiben nem látom őt rosszabb politikusnak sem, sőt, azt kell, hogy mondjam, talán még jobb politikus volt, mint a 17. században azok a személyek, akik a történelmi könyvek lapjain pozitív irányba és hősként jelennek meg sok esetben. Nyilván az, hogy az ő lehetőségei, ugye itt pont ugye a kollega mondja azt nekem, hogy kényszerpályán volt-e Tököli, és azt kell mondjam, igen. Tehát, hogy ezt is látni kell mellette, hogy van egy olyan történelmi szituáció, egy történelmi helyzet, amiben ő oké, hogy felemelkedett, vagy nyilvánvalóan olyan lehetőségei voltak, amelyekkel élnie kellett egyrészről, a másik részről viszont, ha nem él vele, akkor egy teljesen más helyzet, teljesen más szituációk történnek, amiket persze ugye történelmetlen lenne bemutatni másmilyen formában, mert ugye a történelemben, hogy mi lett volna, ha. Ugye ilyen kérdés nincsen, tehát csak eljátszanak a gondolattal a történészek, de ugye ezt, hogy mi lett volna, ha ezt nem tudjuk. Ugye ő azt szerint cselekedett, ami az ő egyrészt, ahogy mondtam, családi indítatásából, saját elképzelései alapján, politikai, hadi lehetőségei alapján megadhatott, és ő ebből próbálta meg azokat a korábbi eszenciákat összehozni, amiket egyébként benne voltak a 17. század levegőjében. Én nem látom semmi olyan extrém olyan dolgot, amit főként nem az, hogy Magyarország ellen vagy a magyarság ellen tett volna ilyen értelemben.
De hát csak szövetkezett a törökkel, ott volt Bécs ostrománál, ami végül is kudarcot vallott.
Igen, tehát hogyha innen nézzük, de ugye elmondtam az előadásomban is, hogy Zinyi Péterék, ugye akiket kivégeztet a bécsi udvar, ugyanezt tették volna. Tehát Zinyi Péteréknek ez volt a tervük.
Nincs olyan, hogyha megvolna a történelemben.
Tehát ők ugyanezt tették. Hát azért mondom, hogy volna, mert ugye azt viszont ismerjük, hogy mit terveztek, csak ők nem tudták végrehajtani. És ezt mondom, hogy Tököli viszont végrehajtja azt, amit ők terveztek. És az egyiket ugye hősként tekintünk rá, a másikra meg azt mondjuk, hogy áruló. Tehát akkor most akkor hol van? Tehát nyilván az oké, hogy ő nem tudta végrehajtani, de végre akarta hajtani, hiszen ugye el is kezdték azt a felkelést, ami végül kudarc Ba torkolott, tehát nekik nem sikerült ezt megcsinálni. Tökölnek olyan lehetősége volt, olyan helyzetbe került, hogy ezt meg tudta csinálni. Egyébként a Bécs ostromával kapcsolatban szintén elmondanám, hogy 1682. novemberében Tököli a pápához is ír egy levelet, és ebben a levélben egyértelművé teszi, hogy ő nem azért áll a török mellett, mert hogy elfogadná az oszmán hatalmat, vagy egyáltalán kedvezni akar neki, hanem a saját maga és a magyar érdekek szerint cselekszik ebben a történetben. Tehát ő azt látja, hogy a bécsi udvar nem képes és nem is akarja a magyarságot vagy Magyarországot visszaállítani, helyreállítani ugye abban a formában, hogy ez volt, és ez meg a valóság. Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ő ebben is kényszerpályán van, meg is indokolja azt. Tehát ez mutatja legjobban, hogy az ő elméjében is ott van az, hiszen korábban is nagyon sokszor, és ott a könyvben is egyébként sokszor utalok erre, hogy mindig figyelmeztetik az apja is, ugye a családtagja volt egyébként egy Vitnyédi István nevű úr, aki Zinyi Miklósnak volt az egyik pártfogója és ügyvédje is, illetve a családnak egy ilyen familiárisa, tehát ennek köszönhetően ő is ott van sokszor, és tanácsokat ad még a kezdeti időszakban, hogy egy kisgyermekként vagy gyermekként is hallhat olyan dolgokról, és igazából mindig arról szól a történet, hogy a törökkel ne kezdjünk alapvetően. Ez az alapállás, látszik, hogy ez egy kényszerpálya, amiben ugye Tökölynek bele kell mozdulnia, és mondom, én úgy látom, hogy nem fogadja el ezt egy evidenciaként, egy végleges formaként, hanem azt mondja, hogy nyilvánvalóan most ezt kellett tennünk, mert most nekünk ez volt az érdekünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani, hogy legalább elszakadjunk, és ugye próbáljunk meg önálló életet élni valamilyen formában, hogy neki is mi lett volna, úgymond a ha, ugye ez megint kérdés persze, de ugye ezt ugyanúgy nem tudhatjuk, vagy hogy mi jött volna tovább. Mi jött volna akkor, hogyha a Habsburgok igent mondanak az ő ajánlataira például. Mert mondom még egyszer, ugye el is hangzott, hogy felajánlja ő azt, hogy ezért és azért cserébe ő hajlandó átadni területeket, lemondani területekről, stb. De nyilván ugye valamit kért cserébe. Viszont ekkor már Bécsből nyilvánvalóan a mögöttük álló szövetséges hadsereggel, meg majd később a Szentliga csapataival, hát nem fognak olyan lehetőséget biztosítani Tökölynek, mert azt gondolják, hogy ő anélkül is el fog bukni, hogy ugye vele egyezkednének bármiről. És ez így is lett egyébként. Na most innestől fogva viszont ugye azt, hogy most Tököli mit szeretett volna, mit nem szeretett volna, senkit nem érdekelt. Utána már csak a személyes tragédiája van, hogy elfogja a török, utána rákényszerül arra, hogy ugye a török táborba jut, hiszen nyilván hova is jutott volna, hiszen ugye vissza nem térhetett Magyarországra, mit tehetett volna, valahol meg kellett lennie, és hát úgy gondolta, hogy esetleg ugye a törökkel majd újra vissza tud jönni, és hát, ha ugye így volt pont a hegyalja felkelés, hogy ami egy ilyen akció volt éppenséggel, hogy akkor 1697 nyári török hadjáratot akarták itt ugye erősíteni, hogy majd esetleg ugye ide jön Tököli, és akkor átveszi az irányítást, és majd újra kezdik ezt a mozgalmat, mert nyilván ennek politikai katonai realitása már nem volt ekkor. Na most nyilván ez hiba az ő részéről persze esetleg, hogy ő ezt nem ismerte föl, hogy ennek nincs már realitása, nem képes erre, hogy a török sem képes arra, hogy visszaszerezze a pozícióit Magyarországon. Ez olyan, hogy akkor megkérdezhetnénk mondjuk Rákóczinak ugye a 1717-18-as eseményekben rátszott szerepét, hogy ő miért akar a török hátán visszajönni Magyarországra. Ugye? Hát emiatt másik Rákóczi Ferenc senki nem fogja elítélni. Most akkor miért ítéljük el Tököl Imrét, aki szintén ugyanezt szeretné megtenni például. Tehát azt mondom itt a mércék, ugye, és az, hogy mindenkit a helyén kellene értékelnünk, és azt szerint, amit abban az időszakban lehetőségként tehetett.
Akkor joggal okkal áll a szobra, vagy állhat a szobra a Hősök terén a Koronádban?
Nagyon jó kérdés, én azt gondolom, hogy igen. Tehát azok, akik oda tették őt 1927-ben, én azt gondolom, hogy ez teljesen jogos, hiszen én is úgy tartom, hogy az ő teljesítménye az egy hősi teljesítmény. Akkor, hogyha azokat a más 17. századi főurakat ugyanúgy oda tesszük mellé. Ahogy mondtam, ugye a másik pedig a történetben nincs fekete-fehér, tehát nyilván mindenkinél lehet természetesen találni negatívumokat. Azt is hozzá kell tenni természetesen, hogy amikor háborút visel valaki, akkor ebben vannak kemény döntések. Na most ugye az, hogy ő rekviráltatott, az, hogy ugye tényleg nagyon sokat abban a nehéz helyzetben is megpróbálta a saját hadseregét élelmezni például, ez is benne van, és az, hogy nyilván emiatt megutálták őt is ugyanúgy, mint akár a Habsburg ugye, adószedőket például, tehát ez is benne van a háttérben. Na de hát ugye itt megint azt mondom, hogy valamit Ráadásul az ő vagyonát elvették. Tehát neki még csak az se adatott meg, hogy a saját személyes vagyonából majd finanszírozta volna őket a háborúkat, mint mondjuk esetleg második Rákóczi Ferencnek az egy kicsit nagyobb lehetősége volt ebben. Tehát neki más viszonyok között kellett majdnem, hogy ugyanazt a produktumot hozni, vagy megcsinálni, amiért másokat mondom felemelünk, őt meg ugye lehúzzuk a sárba emiatt. Tehát ezt a fajta kettőséget én nem szeretem. Az lenne a tisztességes, azt gondolom, hogyha egy olyan tököli életrajz születne, amely valójában nem azt mondom, hogy állítsa piedesztára, de értse meg legalább azokat a tényezőket, azokat a viszonyokat, amelyek az ő tevékenységének a mozgatórugóit adták, és próbáljunk meg rá ilyen szemlélettel tekinteni, de ne feltételezzünk már róla olyanokat, hogy ő áruló például, meg ilyenek, mert ez abszurd szerintem.
Kemecki Imre történelemtanárt, a Tököli a Felföld üstököse című kötet szerzőjét hallották. Ásványgyűjtés és egy ásványgyűjtemény létrehozása olyan hobbi, ami sokak számára egy új világot tár fel, az esztétika, egyediség, szépség világát. Nem csoda tehát, hogy fiatal koromban sokat magammal engem is rabulejtett ez a szenvedély, és máig őrzöm a gyűjtött darabokat. Talán ezért fordulok érdeklődéssel a Magyar Honi Földtani Társulat által meghirdetett az év ásványa kezdeményezés felé. A következő percekben dr. Fehér Bélát, a Herman Otto Múzeum osztályvezetőjét hallják. Az idei év ásványjelöltjei a következők voltak, a kősó, a kabazit és a pirit. Hát én szerettem volna, hogyha a kabazit nyer, mert akkor legalább valamit megtudok róla. A piritet meg már úgy is ismerem, viszonylag ismerem, van a gyűjteményemben, és gondolom sokan ismerik, vagy sokaknak ismerős, és ezért szavazták meg, hogy ő legyen az év ásványa.
Hát egész biztos, hogy ez volt az oka. Szép aranysárga színű ásvány, sokaknak tetszik. Aki ásványgyűjtéssel foglalkozik, szinte nincs olyan gyűjtő, akinek a gyűjteményében ilyen ne lenne, úgyhogy egy nagyon népszerű ásvány, tehát biztos ez hozzájárult ahhoz, hogy ő lett az idei nyertes.
Azért nem maradjon ki a kősort, azt ismerjük, azzal sózzuk az utakat, meg a levesünket, de a kabazit az mi?
Hát a kabazit az egy szilikát ásvány, azon belül a zeolitok közé tartozik. Ugye a zeolitokat is sokan ismerik, mert a kereskedelemben is lehet kapni, sokféle célra használják, akár macskallomtól elkezdve talajjavításra, a kertekben, meg a mezőgazdaságban, tehát sokféle felhasználása van. Úgyhogy a kabazit is az ilyen zeolit ásványok közé tartozik, szép kristályokat tud alkotni, és Magyarországon is van jó pár lelőhelye, különösen Duna Bogdányi Csódi egyik kőfejtőben, ott világviszonylatban is kiemelkedő kabazitok gyűjthetők, még a mai nap is.
Akkor vissza a pirithez, hoztál jó néhány darabot, hogy bemutassad, a hallgatók nem látják, de írjuk le, mert mindegyikben van valami közös.
Mert hogy ugyanaz az ásvány, muszáj, hogy legyen bennük közös, ugye a pirit az egy vas szulfid, ásvány szabályos kristályrendszerben kristályosodik, és amiket itt látunk, a minden piritre ez igaz. Ettől függetlenül nagyon változatos megjelenésű tud lenni az ásvány, de az, hogy szép aranysárga színe van, és a termés arannyal nagyon régóta összekeverik, azért ez egy fontos jellemvonása.
Ez a borondok aranya. A Sierra Madre Kincse című filmben is összekeverték az arannyal.
Hát ugye az arany az már nagyon régóta az értéket, a vagyont képviseli, úgyhogy nagyon régóta keresik az emberek az aranyat, és különösen a 19. században, kaliforniai aranyláz idején, 1849-ben áramlott a Kaliforniába a szerencsevadászok. Ott egyszerű volt a dolog Amerikában, ástál és akkor vagy találtál valamit, vagy nem, és ott nagyon sok arany ásó úgy ment oda, hogy semmiféle ásványtan ismeretekkel nem rendelkezett, tehát nem tudta a kettő ásványt egymástól megkülönböztetni, és a pirita sokkal gyakoribb volt ott is az aranynál, úgyhogy nagyon sok piritet vittek a, úgymond az aranyleadó helyre, és igazából akkor alakult ki ez a bolondok arany elnevezés, hogy ugye bolondoknak nevezték azokat az aranyásokat, akik arany helyett piritet akartak leadni.
Egy helyen fordul elő, vagy nagyjából egy helyen, egyfajta körülmények között képződik az arany és a pirit?
A pirit az a leggyakoribb szulfidásvány a földkérekben, tehát lényegében a pirit az bárhol megjelenhet mindenféle kőzettípusban. Az aranynak sokkal szűkebb az előfordulási helye, hogyha elsődleges helyen bányásszák, tehát azon a helyen, ahol képződött, akkor ott nagyon gyakran együtt van a pirittel, mert ezek ilyen érztelérek. Tehát az aranyat, a pirit az nagyon gyakran kíséri, sőt, vannak olyan helyek, és egyébként itt a Kárpátokban is nagyon sok aranybányánkban a pirit hordozta az aranyat zárványként. Tehát ezt nem láttuk, hogy benne van. Nagyon apró zárványként, tehát igazából sokszor maga a pirit volt az aranynak úgymond az ércásványa, tehát az, hogy a bolondok aranya lenne a pirit, az nem mindig igaz, mert bizony sokszor ebben van az arany, Telki bányán például piritekben található, vagy az Erdély ércegységben, Selmec bányán, ott mind-mind pirit hordozza a termés aranyat, legalábbis legnagyobb mennyiségben, tehát ilyen szempontból fontos aranyérc lehet maga a pirit is. Sőt, régen az alkimisták, amikor ugye aranyat akartak csinálni, azok a piritet egy éretlen aranynak tartották, tehát azt gondolták, hogy ez még egy ilyen mellékvágány, ugye a természetben, ahogy képződik az arany, ez még egy kezdetleges állapot, és ezt is ők is onnan tudták, hogy ki tudtak olvasztani aranyat kis mennyiségben a piritből is, nem mindegyik piritből persze, de volt erre lehetőség. De az biztos, hogy az ilyen érces telérekben, ahol az arany elsődleges ásványként megjelenik, ott mellette ott van szinte mindig a pirit. Ugye az aranynak van egy másik előfordulása, amikor az aranyrögöket mossák ugye a patakokban, ott viszont már nincs mellette pirit, mert a pirit az egy nagyon könnyen bomló ásvány, a vizet nem szereti, vízben könnyen elbomlik, tehát olyan környezetekben viszont már nincs egymás mellett a két ásvány, tehát mondhatom azt, hogy könnyebb az aranyat ott megkülönböztetni a pirittől.
És a piritből is lehet, vagy lehetne ékszert készíteni, vagy úgy felhasználni, mint az aranyat?
A középkorban egyébként volt erre kísérlet, a nagyon szép, csillogó, aranysága pirit kristályokat használták ékszerkészítésre, de ez nagyon hamar kiment a divatból, mert a pirit az nem egy stabil ásvány. A föld felszínén legalábbis könnyen oxidálódik és elbomlik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy még egy ásványgyűjteményben is, főleg az ásványgyűjtemény olyan helyen van, ahol nagy a páratartalom a szobába, akkor könnyen elkezd bomlani különböző vas szulfátokká, és ennek a bomlásnak az eredményeképpen kénsav is képződik, ami kimarhatja a pirit környékét, illetve magát azt a kőzetet is, amiben a pirit van. Tehát magyarán szóval teljesen alkalmatlan a pirit ékszer készítés céljára, egyszerűen nem marad meg, ellentétben az arannyal, ami viszont egy nagyon stabil fém, tehát ugye azt még a salétromsaft se tudja feloldani, még a piritet, mint ahogy mondtam, a szobának a páratartalma is megtámadja.
Akkor mire jó?
Ugye ez nagyon jó kérdés, ha a mai kort nézzük, akkor szinte csak egy felhasználási területe van a kénsavgyártás, illetve kén, ugye vas szulfida pirit, tehát vasból és kénből áll ebből a két elemből, és pörköléssel szokták ebből a ként kinyerni, vagy kénsavgyártásra, vagy pedig elemi ként állítanak belőle elő. Ez a mostani felhasználása. Zárójelben megjegyzem, hogy a mai az emberiség által felhasznált kénnek a nagy részét nem piritből állítják egyébként elő, hanem kőolaj meg földgáz származékokból különböző vegyi úton. Viszont ha megnézzük, hogy a pirit elnevezés honnan származik, ugye a pir az egy görög szó, azt jelenti, hogy tűz.
Piromániás.
Igen. Ugye a piro, az itt, az ugye a litoszból származik, tehát a kőből, tehát magyarul a pirit, ha így összerakom, akkor azt jelenti, hogy tűzkő. És azért kapta ezt a nevet, mert hogyha mondjuk acéllal megütjük a piritet, vagy mondjuk kalapáccsal rá ütünk például, akkor szikrát vet. De hogyha kemény anyaggal ütjük meg, akkor is szikrázásra bírható a pirit, és ezt a tulajdonságát a régi időkben tűzgyújtásra használták föl, tehát a piritet, akár csak a kovakövet, lényegében ugyanaz, ugyanarra célra föl lehet használni, tehát tűzgyújtásra is használták, sőt a 16. században voltak olyan puskák, amelyben a piritet egy ilyen acélkerékkel dörzsölték, úgymond, az állított erre azt a szikrát, ami aztán begyújtotta a lőport. Tehát voltak olyan fegyverek középkorban, amelyhez szintén piritet használtak. Tehát a piritnek a régi időkben több felhasználási területe volt, mint most.
Úgy látom, hogy nem csak magában vagy aranyal együtt fordul elő, hanem kvarc kristályokkal is?
Mivel gyakori ásvány, attól függ, hogy épp milyen kőzetben van, rengetegféle ásvány lehet mellette. Ahol a kvarccal van együtt, ezek az úgynevezett hidrotermás kvarctelérek, tehát egy ilyen ért típus, ahol a kvarc a fő hordozó ásvány, mondjuk ugye a meddő ásvány, és akkor például abban a példányban is lehetne elvileg arany, akár a pirit mellett, mert ez egy jellegzetes aranyérces darab is. Arról esetleg még azt nem mondtam, hogy mi, hogy vasásvány és gyakori ásvány fölmerülhet az az emberekbe, hogy esetleg vasércként használható-e. Az igazság az, hogy nem szokták használni, ugyanis a vasban, illetve az acélban a kén egy olyan elem, amit nem szeretnek, hogyha benne van, tehát az a minőség rontó elem, és azzal nem szórakoznak, hogy a ként kivonják, hiszen a vasnak vannak különböző oxidos ásványai, és ezeket használják vasércnek. Tehát lényegében a pirit, bár gyakori ásvány, vastartalmú ásvány, vasércként nem használják.
A 2026-os év ásványát, a piritet dr. Fehér Béla, a Herman Otto Múzeum osztályvezetője mutatta be. A 2026-os az évős maradványa címet szoros versenyben a keskeny koponyájú pocokkal a Nautilus nyerte el. Kicsit lemaradva a harmadik helyen végzett a Hipporites, ami egy valamikor létezett kagylóféle volt. A mai adás befejező riportjában Vatak Veronikát, a Herman Otto Múzeum munkatársát hallják. Az idei év is a 2026-os év ős maradványa, a Nautilus lett. Szerintem sokan, akik olvasták Nemo kapitány kalandjait, Jules Verne regényéről van szó, azok talán kapizsgálják, hogy mi is az a Nautilus, de mi is az.
Ez egy már a földtörténetben korán megjelent, külső vázzal rendelkező, úgynevezett lábasfejű állat a puha testűek közé tartozik, és a különlegessége, hogy ez nem halt ki, tehát még ma is élnek Nautilus fajok.
Akkor nem ma kezdték a tengeri utazásokat, mikor?
Hát a tágabb értelemben vett ősi nautiluszok már a kambrium idején több mint 500 millió évvel ezelőtt megjelentek. Hogyha kicsit szűkebb értelemben vesszük a nautilusz nemzetséget, azok is körülbelül már olyan 35 millió éve léteznek, és az egyik különlegességük, hogy ez idő alatt alig változott meg a testfelépítésük, ezért élő őskövületnek is szokták őket nevezni.
Itt van előttünk egy, ugye? Egy példány, egy őskövület.
Az a helyzet, hogy a Herman Otto Múzeum földtörténeti gyűjteményében nincsen nautilus, és ez egy ammonites, azért hoztam el, mert ők is a földtörténeti középidőben, a körülbelül a dinoszauruszok korában élt, nagyon hasonló külső vázzal rendelkező lábasfejűek, ők azonban kihaltak a dinoszauruszokkal együtt a kréta végén, míg a nautiluszok túlélték.
Tulajdonképpen az olyan, mint egy ilyen páncélos polip?
Igen, így is nevezhetjük, ugyanúgy vannak csápjai például, csak a nautilusznak több van, a polipnak ugye 8, a kalmároknak 10, egy nautilusznak akár 90 ilyen csápja is lehet. Hasonló volt az itt látható ammoniteszhez, csigaházszerűen feltekeredett háza volt, annyi, hogy a csigáknak függőlegesen tekeredik fel a házuk, nekik ilyen vízszintes síkban tekeredő volt.
És ezt a házat ő építette?
Igen, igen, ő építette.
Nem tudta elhagyni, ugye?
Nem, nem, benne lakott. Az a jellegzetessége, hogy ugye, ahogy építette fel az új kamrákat, mivel ez a ház belülről kamrákkal tagolt, és mindig csak a legkülsőben él az állat, azaz ott vannak a szervei. A többi kamrát pedig arra használja, hogy szabályozza bennük a folyadék, illetve gázok arányát, és így tud a vízben leföllebegni, mint egy lift, vagy mint akár egy tenger alatt járó, ezért is jelenik meg a regényben ez a név.
Mert mint ugye a Nemo kapitányban, élő kövületnek is mondhatjuk, ugye? Mivel változatlanul fennmaradt, ma jelenleg hol él a Nautilus?
Jelenleg a Indo-Pacifikus régióban, tehát a csendes óceánban, ugye a Fülöp-szigetek környékén, illetve Ausztráliától északra.
Ehető?
Úgy tudom, hogy néhány csendes óceáni szigeten fogyasztják, de annyira nem jellemző. Ugyanakkor veszélyeztetett faj, mivel a nagyon szép háza miatt korábban sokat gyűjtöttek belőle, illetve a modern halászatnak is néha áldozatául esik.
Egy-egy év valamilyen mindig akár rovar, akár madár, akár emlős valamiért ráirányítja a figyelmet arra a fajra. Valami oka van annak, hogy az lett. A Nautilus miért került a jelöltek közé?
Szerintem az egyik különlegessége pont az, hogy ilyen régről fent maradt, és szinte változatlanul, tehát mint egy hidat képez a múltba, illetve felhívja arra a figyelmet, hogy ugye vigyáznunk kell ezekre az állatokra, mert ugyan egy nagyon hosszú, sikeres történet tudható mögötte, ma viszont mégis veszélyeztetett a emberi tevékenység miatt.
A Nautilusról, az évős maradványáról Vatak Veronikát, a Herman Otto Múzeum munkatársát hallották, és a természet kincsei, valamint a földtudomány iránt érdeklődők már most bejelölhetik a naptárukban 2026. március 7-ét és 8-át, amikor újra megnyitja kapuit a Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál az Egyetemvárosban. A rendezvény két napon keresztül kínál majd programokat. Külön figyelmet kap a 2026-os év ásványa a Pirit, valamint az évős maradványa a Nautilus, melyeket külön tárlatokon mutatnak be. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vétel!